Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 21-én reggel elhunyt a katolikus egyházfő. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Márta ház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este cédrusfa koporsóba tették Ferenc pápa holttestét, és a Szent Márta ház kápolnájában helyezték el. A cselekményt Kevin Farrell, a római szentegyház Kamerlengó bíborosa felügyelte és hagyta jóvá. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kegyeletüket a ravatal előtt. Kedden reggel tartották a bíborosok első általános kongregációját, amelyen a temetés időpontjáról is döntöttek. Ezen mintegy 60-an vettek részt. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án, szombaton 10 órától tartják, a Szent Péter Bazilika előtti emelvényen. Ezután a bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit. Ezután Kevin Farrell bíboros kamarás felolvasta a Szent Atya végrendeletét. Udvardi György veszprémi érsek tájékoztatást adott ki arról, hogy az április 26-ára tervezett Bódi Mária Magdolna boldogavatási ünnepsége elmarad. Mint írta, fontos látni, hogy a pápa halála nem érinti a boldogavatás tényét, sem a dekrétumnak a hitelességét. Az új pápa megválasztását követően egy új időpontban kerülhet sor a tervezett és hasonló körülmények között megrendezendő boldogavatási ünnepre. Sólyog Tamás köztársasági elnök részt vesz Ferenc pápa temetésén. Az államfő személyes jelenlétével a magyarság Szent Atya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni, közölte a Sándor Palota. Ukrajna csatlakozása a háború veszélyét hozná Európába, olvasható az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter mai közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Bóka János azt írta, ma Magyarország szuverén joga eldönteni, hogyan támogatja Ukrajnát, amelyik nyílt háborúban áll egy atomhatalommal. Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, ezt a jogunkat elveszítjük, ami beláthatatlan biztonsági kockázatot is jelent, írta a miniszter. A fiatalok sikere a nemzet sikere, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten. A miniszter a mai napon stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A politikus kiemelte, korábban több területen is kötöttek együttműködési megállapodást a Nemzeti Pedagógus Karral. A mostani stratégiai együttműködés három területet, a szakképzést, a tanárképzést és a tehetséggondozást érinti. Vagyis a magyar fiatalok szempontjából nagyon fontos. Emlékeztetett rá, a szakképzésünk ezüstérmes, és büszkék, hogy 10-ből 6 diák a szakképzést választja, 10-ből 5-en pedig a duális képzést. A politikus jelezte, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy nőjön a szakképzést választók aránya, 2030-ra pedig a duális képzést 10-ből 9 fiatal válassza majd. Kihirdeti a kormány az utcák és járdák felújítására szóló pályázatát a falusi önkormányzatok számára, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Jopáros Alpár azt mondta, eddig 5000 utcát és járdát sikerült már felújítani a falusi önkormányzatoknak a Magyar Falu program segítségével az elmúlt években. Ez az egyik legnépszerűbb pályázati felhívás, és örömmel mondom nektek, hogy a mai napon kihirdetjük az erre vonatkozó idei pályázati felhívásunkat is, fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy utcák felújítására az önkormányzatok maximum 45 millió forintot igényelhetnek, míg járda felújítás esetén a maximális támogatási összeg 10 millió forint. A húsvéti ünnepek 4 napja alatt 450 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök. Adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzések során Budapesten és Pest vármegyében akadt fenn a legtöbb ittas sofőr, tartalmazza a közlemény. Azok közül, akik alkoholfogyasztás után a volánhoz ültek, 258 embernek a szervezetében olyan magas alkoholszintet találtak, hogy büntetőeljárás indult ellenük. Adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. A gomoly felhők leépülnek, derült, fátyol felhős lesz az ég. A záporok, zivatarok nagy részt lecsengenek. Az éjszaka második felében legfeljebb az északkeleti és délnyugati határvidéken lehet egy-egy zápor. Párásság foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy kessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink!
2025. február 26-án rendezték meg Egerben az Isten a világhálón, az Egyházi Kommunikáció jelene és jövője elnevezésű szakmai napot. Műsorunkban a konferencia egyik előadását hallják, melyben Giannone Péter kommunikációs szakértő beszél arról, hogyan kell kommunikálni krízis idején.
Próbálok a földön járni, és arról a mai médiahelyzetről beszélni, amelyben minden egyes ember, minden egyes szervezet, cég, vállalat és az egyház is benne él. Egy olyan világ ez, amelynek valóban vannak veszélyei és vannak lehetőségei, és hogyha tisztában vagyunk a veszélyekkel és tisztában vagyunk a lehetőségekkel, akkor jól tudjuk használni, és el tudjuk érni a céljainkat, vagy tudják segíteni a céljainkat azok az eszközök, amelyeket a média felkínál nekünk. Mindenki kommunikál, mindenkinek ott van a kezébe, zsebébe a mobiltelefon, minden egyéb eszköz. Már elmúlt az az időszak, amikor csak újságok jelentek meg, aztán rádió, tévé, és csak azok tudtak beszélni, akik ott voltak, és a többiek csak hallgattak, néztek. Most már mindenki kommunikál, mindenkinek van Facebook oldala, mindenki próbálja minél több információt átadni magáról. Ezzel lehet közösséget formálni, hogy körülötte többen legyenek, megmutatni a saját álláspontját cégeknél, ugye hát eladni a saját álláspontját, és megpróbál befolyásolni jó, rossz értelemben mindenki. Egy olyan környezetben élünk pont ezért, bizonyára mindenki érzi ezt, ahol hatalmas a média zaj, tengernyi információ van, és ezért, hogy valaki kitűnjön ebből, nagyon nehéz dolga van, hogy felkeltse magára a figyelmet. Ez abból is látszik rögtön, hogy ha rámegyünk az internetre, vagy nézünk egy televízióadást, mennyire figyelemfelhívó mondatok, címek jelennek meg, mennyire kattintásvadász címek jelennek meg az interneten. Kicsit beszéljünk az újságírókról, hogy milyenek ők, mi a céljuk. Érdemes ezzel tisztában lenni, hogyha egy szervezetként, egy cégként, egy egyesületként, vagy egy egyházi szervezetként kommunikálni akarunk. 3 évvel ezelőtt volt egy kutatás, amiben megmérték a magyar médiában, hogy az egyházi témákban melyik médiumok hogyan írnak, beszélnek az egyházról. Több ezer cikket néztek egyébként át. És ez azt mutatta, hogy a politikai polarizáltság az megvan az egyházi témákban is. Tehát azok a médiumok, amelyek inkább kormánypártiak, azok inkább pozitív hangvétellel szólnak az egyházról, és inkább olyan témákat hoznak, amelyek pozitívak, míg a kormánykritikus médiumoknál inkább negatív mind a témaválasztás, mind pedig az, ahogy beszélnek róla. Az újságírók alapvetően, és persze rengeteg kivétel van, de mégis azt tudjuk mondani, hogy inkább nem vallásosak, inkább kritikusak mindennel szemben, hiszen az újságírásnak ez az alapja, és ez volt évszázadokon keresztül az egyik fő funkciója, és még most is az hellyel közzel, hogy a hatalmat kontrollálja, hogy tükröt tartson, és ez igazából, hogyha ezt jól és tisztességesen csinálják, ez egy nagyon fontos feladat. Tehát ezért ne szídjuk őket. Ugye a szenzációhajhász, dörzsölt, nagyon tapasztalt újságírók vannak, tudnak játszani a szavakkal, a válaszokkal, figyelni kell nagyon rájuk. Megpróbálják sokszor eladni magukat úgy, hogy mint ők a nép hangja, akik hát ugye ez ugyanennél a kontroll funkciót jelzi, hogy hát ők a nép nevében kérdeznek, nekik válaszokat kell adni. Tehát egy nem ugyanott fociznak, ahol mi, a másik oldalon. Nem szabad abba bízni, hogy esetleg megértenek minket és a mi szempontjainkat. Lehet tisztességesen velük együttműködni, nagyon normálisak ők is, de hát nekik más a feladatuk. Ne várjuk el azt tőlük, akár mint egy egyházi szervezet, akár mint egy cég, hogy majd beállnak közénk, és akkor pont azt csinálják, amit mi akarunk. Az akkor nem lesz jó. Egy egyházi világi szervezetnél, cégeknél kevésbé, de még ott is, egy nem barátságos, semleges vagy akár ellenséges térben sokakban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e kommunikálni. Nem elége, vagy nem elége csak a saját felületeinken, azokon a felületeken, amelyeket mi kontrollálunk, saját Facebook oldal, saját honlap, saját kis videók a YouTube-on. Miért kell más fele is kommunikálni? Vagy ha egyáltalán megszólunk a tömegmédiában, akkor miért nem lehet csak ott, ahol tényleg vannak ismerőseink, tényleg megbízunk bennük? Miért nem lehet némán maradni? Van-e következménye annak, hogy némák maradunk? Ha krízis helyzet van, akkor úgyis csak rosszul jövünk ki belőle, hiszen még nagyobb publicitást kap az, hogyha megszólalunk, vagy hogyha többet szereplünk, az a szomorú történet, vagy az a rossz történet, ami hozzánk kötődik. Ezek a kérdések nagyon sokakban fölmerülnek, akár vezetői szinten, akár kommunikációs szinten is. akikkel beszélek, mindig azt szoktam nekik mondani, hogy attól, hogy némák maradunk, attól nem szűnik meg az a helyzet. Attól nem lesz az, hogy az újságírók nem fognak foglalkozni a témával. Nagyon-nagyon ritkán áll elő olyan helyzet, hogy egy újságíró vagy egy szerkesztő nem tud anyagot készíteni akkor, hogyha mi nem szólalunk meg, hiszen ő neki sok más információja is van, és akkor abból dolgozik, és akkor abból készíti el az anyagot, amiben a mi álláspontunk nem lesz benne, hiszen mi nem szólalunk meg. Rosszabb esetben még az is lehet, hogy elmondják azt, hogy hát kerestek minket is, és mi nem szólaltunk meg, mert nem akartunk nyilatkozni. Az milyen üzenetet ad? Aki néma, az egyetért azzal, ami elhangzott. Aki néma, az titkol valamit. Az emberekben ezek a konnotációk alakulnak ki ilyenkor. Tehát akár még meg is erősítjük a némaságunkkal azt az üzenetet, amiben mi meg nem is szólalunk meg. Amikor kommunikálunk, érdemes azzal tisztában lenni, hogy nem az újságíróval kell kommunikálnunk, vagy nem neki, bocsánat, vele, de nem neki szól az üzenetünk, hanem azoknak az embereknek szól az üzenetünk, akiket ő rajta keresztül el tudunk érni. Az ő közönségével. És hogyha tudjuk azt, hogyha célcsoportjaink, akikkel kommunikálni szeretnénk, akiknek szeretnénk mondani valamit, nem csak a mi felületeinket olvassák, nem csak azokat a felületeket olvassák, ami számunkra biztonságos, hanem mondjuk olyan médiumokat is, ahol velünk kritikusak, akkor azokat a cikkeket is el fogják olvasni, ami ott rólunk szól. És hogyha mi abban nem vagyunk benne, akkor őket is elbizonytalanítjuk. Nem csak azokat az embereket, akik mondjuk egy vallási szervezetnél esetleg vallástalanként, akár rossz szándékkal, vagy akár mert azt látják, hogy hogyan kommunikálnak a világban, azt gondolják, hogy az egyház nem feltétlen pozitív. Ők legfeljebb megerősítést kapnak abban, hogy hát igen, még egy rossz hírt olvastam az egyházról. De nagyon sokan vannak, akik pozitívan állnak az egyházhoz, vagy semlegesek, és amikor ők olvasnak valamit, és azt látják, hogy hát oké, nem szólalt meg ebben az egyház, nem mond semmit, nincs véleménye, vagy fél, vagy titkol valamit, akkor őket elbizonytalanítjuk. Nagyon ritka az a helyzet, amikor nem érdemes megszólalni. Van olyan, én nekem a gyakorlatomban tudok olyat, hogy megkeresett egy újságíró egy céget, hogy adjon neki adatokat, ez egy logisztikai cég volt, hogy milyen forgalma van, és pont akkor a nagyon rossz forgalma volt a világgazdasági helyzet miatt, és hát nem akarta mondani. És tudtuk azt, hogy ha nem mondjuk, és ő megtalálja az adatot, és leírja, hát akkor le fogja írni a rosszat, de hogy annál jobbat mi se tudnánk mondani. És éppen ezért valami indokkal, hogy egyszer rosszat írtak erről a cégről, ezért visszautasítottuk, hogy köszönjük szépen, nem nyilatkozunk, mert már rosszat írtak rólunk, és hiába kértük, nem javították, és nem írták meg a cikket. De ez mondjuk 200-ból egy, mert nem volt infójuk, mert nem találták meg azt, hogy ennyire rosszak az adatai a cégnek. De a legtöbbször ettől függetlenül születik cikk. Aztán lehetnek, hogyha már egyszer trükkösek az újságírók, lehetünk mi is trükkösek, hogyha valamit nem akarunk nekik elmondani, de tudjuk, hogy ők meg fogják írni, akkor meg lehet próbálni máshol megelőzni őket. Erre a politikából is, a gazdasági életből is lehet nagyon jó példákat mondani, amikor megkérdeznek valakit, hogy hát jön írásba egy kérdés, hogy öné ez a szálloda, és hát akkor nem neki válaszolják meg, hogy igen, a milyen ez a szálloda, hanem elmennek egy másik újsághoz, adnak nekik egy interjút, ott egy kicsit más légkörben kérdezik őket, és már is az a szenzáció, hogy tessék, hát elmondta, hogy övé a szálloda, és hogy miért az övé, és akkor az eredeti kérdező már nem kap akkora felületet, hiszen nem az övé a sztori. Többször találkoztam olyannal, amikor nehéz helyzetben a cégvezetés, vagy akár nem is csak nehéz helyzetben egy építkezés során is, mármint egy cégépítése során is, a vezetés a kommunikációtól azt várta, hogy hát majd ő eladja a céget, majd ő megoldja ezt a rossz helyzetet, hiszen azért van itt, ezért fizetjük őket, hogy csinálják. A kommunikáció sosem öncélú, tehát valamit szolgál, egy kiegészítő terület. Hogyha a szervezet csak kommunikálni akar, az rövid távon lehet, hogy működhet, de aztán kipukkad a lufi. Egy szervezetnek kell, hogy legyen küldetése, fő célja, kell, hogy legyen stratégiája, kell, hogy legyenek cselekvési tervei, aztán kell, hogy legyenek olyan akciók, amikor végrehajtják ezeket. És ezeket tudja támogatni a kommunikáció, minden egyes lépést. Amikor egy kríziskommunikációs helyzetben vagyunk, akkor hát ez nem úgy kezdődik el, hogy hát bejön egy újságírói kérdés, hogy mi történt itt, hallottuk, hogy valami nagyon rossz dolog történt, és akkor kell elkezdeni kapkodni, hiszen akkor nincsen sok idő. Éppen ezért, mivel általában a szervezetnél már hamarabb tudják, hogy baj van, föl lehet készülni. Ezek akár lehetnek hosszú hónapok is, hosszú, még akár évek is. előfordul ilyen, amikor egy szervezet tudja, hogy valami nagy baj van, de mire mondjuk ez kiderül az évvégi beszámolóból, ami csak a következő év elején jelenik meg, több hónap eltelik. Arra föl tudnak készülni. Egyrészt, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet, sőt, el is kezdik megoldani, másrészt, hogy mit fognak mondani róla. Ezért nagyon fontos, hogy a kommunikáció egy olyan helyet, egy kommunikációs vezető, egy szóvívő, egy sajtó kapcsolati vezető olyan helyet kapjon a szervezetben, ahol rálát dolgokra. Nem döntéshozó pozícióban, de mondjuk tanácsadóként, vagy akár megfigyelőként részt vegyen olyan vezetőségi üléseken, olyan egyeztetéseken, ahol hallja, hogy hoppá, itt történhet valami, vagy ennek milyen kommunikációs kihatásai lehetnek, és akkor időbe tud készülni. Tudja elemezni, hogy egyes döntéseknek milyen hatása lehet kommunikációs szempontból. Aztán lehet, hogy felülírja ezt más, mert vannak olyan helyzetek, amikor egy döntésnek a jogi oldala sokkal erősebb, mint egy kommunikáció, azt akkor el kell fogadni, hogy vannak más szempontok is. Érdemes felállítani olyan szenáriókat, hogy mi történik akkor, hogyha a legrosszabbul sül az ügy, arra hogyan reagáljunk. Aztán bízunk benne, hogy mégsem lesz annyira rossz. Üzeneteket lehet előre kigondolni. Nehéz kérdésekre panelválaszokat lehet találni. Ezeket be lehet gyakorolni. Össze lehet gyűjteni, hogy mik lehetnek olyan kérdések, amik nehezen megválaszolhatók, veszélyesek. Azokat szintén ki lehet dolgozni, hogy mit lehet rá válaszolni. El lehet dönteni adott esetben, hogy megelőzünk egy ilyen kérdést, amit kapunk egy médiumtól, például, hogy miért lett ennyire rossz a cégnek az éves teljesítménye. Akkor ki lehet állni akár egy sajtótájékoztatóra, vagy akár ki lehet adni egy közleményt, vagy egy cikket írni, vagy iratni fizetett cikket, vagy megbeszélni egy újságíróval, hogy ez egy érdekes téma, akár ingyen is tud ezzel foglalkozni. És akkor mégis a mi mondjuk el előre, és mi tudjuk keretezni a történetet. De mégis az a legfontosabb, hogy a krízisben nem csak kommunikálni kell, hanem meg kell oldani a problémát. Mert hogyha nem oldjuk meg, akkor a kommunikáció nagyon rövid ideig tudja terelni a témát, de hát aztán, hogyha kiderül, akkor sokkal rosszabb lesz. Nemrégiben egy nagy magyarországi cégről cikkeztek, hogy ott a közép- és felső vezetők verbálisan abuzálják a nőket, de eléggé súlyos állításokat fogalmaztak meg velük szemben. Az egyik médium megkereste, ahol egy nagyon normális választ adtak erre, hogy igen, tudnak róla, hozzájuk is eljutott ez a hír, kezelik a problémát, és hogy ezt nem tartják elfogadhatónak. Téma úgy tűnik, hogy lezárva. Az újságíró nem is írta meg a cikket ebből. Majd két hónap múlva hozzá eljutott még egy információ, hogy semmi nem történt. Csak ez a sajtó válasz ment el, de semmit nem csináltak. Akkor még jobban utána néztek, és egy hatalmas cikket írtak róla az egyik vezető portálon, hogy nem csak, hogy abuzálják verbálisan a nőket, de egyébként még le is tagadják ezt, és egyébként még azt is mondják, hogy megoldották, pedig semmit nem csináltak. Lehet azt mondani, hogy nem dől össze ettől a világ, mert hát rengeteg ilyen eset van. De mégis, hogyha valaki és beüti a neten a nevét, és megtalálja ezt a hírt, hát nőként valószínűleg nem oda megy dolgozni. Csak igazat szabad állítani, ebből is kiderült, más példa is van erre, amikor egy informatikai átállásnál, amikor ugye egy bankban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az emberek látják-e másnap reggel a bankszámlájuk adatait a webbankban, vagy a mobilbankban, vagy esetleg azt látják, hogy 0 forint van a számlájukon, akkor ez egy nagyon fontos kérdés. Egy ilyen informatikai átállásnál érkezett meg hozzánk az az információ, hogy minden rendben ment a hétvégén, tökéletesen működnek a rendszerek. Kiadtuk erről a hírt, hogy köszönjük szépen a türelmét a több százezer ügyfélnek, a hétvégén nem lehetett bankolni, most már minden szuperül megy. Egy 10 perc múlva jöttek az első hírek, hogy hát mégsem volt minden oké, és egyes médiumokban dolgozó újságírók sem látták a saját bankszámlájukat, vagy 0 forintot láttak róla, oltári nagy patáliát csaptak, hogy hol van a pénzük. Nagyon ciki volt a banknak, és hát mindez azért történt, mert az informatikánál tudták, hogy baj van, csak hát nem akarták mondani a vezetőknek, és bíztak benne, hogy hamar megoldják. Nem mondasz igazat, úgyis utolérnek. Elérhetőnek kell lenni. 2019-ben egy nagyon nagy utazási irodalánc, a Thomas Cook csoport, ez egy nemzetközi utazási irodalánc csődbe ment, mert rosszul gazdálkodtak. Volt ennek egy magyar leányvállalata, a Neckermann. Itt viszont nem volt semmiféle probléma. De mégis attól tartottak, hogy a anyacégnek a csődje magukkal rántja őket, hiszen az emberek elkezdik azt hallani, hogy akkor lehet, hogy én sem merek elindulni velük, hogy aztán nehogy ne hozzanak haza, és elkezdik lemondani az utazásokat, bedőlhet egy ilyen cég. A Neckermann vezetői körülbelül 3 napon át folyamatosan azon dolgoztak, minden egyes médiumhoz elmentek, ahova hívták őket, maguktól bejelentkeztek, közleményeket adtak ki, a saját felületeiken folyamatosan informálták őket, éjjel-nappali telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot szerveztek, hogy bárki, aki hozzájuk fordul, mindegyiküknek el tudják mondani, hogy nem őket nem érinti, indulnak, megvan a biztosításuk, stb. Függetlenek, pénzügyileg a nagy cégtől, és nincs náluk semmiféle probléma, sikeresen megoldották. Proaktívan vagy reaktívan kommunikáljunk, itt mindig érdemes elgondolkozni, de lehet előnye annak is, hogy valaki kiáll hamarabb akár egy válsághelyzetben, és ő mondja először, hogy itt baj van. Jó példa erre egyébként a Wizz Air, akik tavaly nyáron, amikor érezték, hogy hát egyre romlanak a pontossági mutatók, és egyre több a késés és a járatkiesés, ők kezdtek el rócsózni a magyar médiába, pedig korábban ők nagyon nem szerették a médiát, elmondani azt, hogy igen, rengeteget késnek a gépeik, de mindenki más gépei is késnek, és nem a légitársaságok miatt, hanem azért, mert nincs elég légiforgalmi irányító. A légiforgalmi irányítók egy állami szervezet, sokkal lassabb a döntéshozatali mechanizmus, sokkal lassabb a reakcióidő. Miről ők fölébredtek és elkezdtek volna mást mondani, nagyon egyébként nem tudtak más, mert tényleg rajtuk múlt. Addigra már mindenki azt tudta, hogy a légiforgalmi irányítók a hibásak. Először szólalt meg, ő keretezte a problémát. Aztán ugye egy felkészülés után, amikor kipattan a krízis, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy csak alapos indokkal térjünk el egy előre kialakított tervtől, mert ott a hirtelen kapkodásban nagyon sok rossz döntés születhet. És nagyon figyelnünk kell arra, hogy amikor kapunk megkereséseket, akkor legyen előttünk az a cél, hogy mi nem az újságíróval kommunikálunk, hanem az újságírón keresztül azokkal az emberekkel, akiket mi szeretnénk meggyőzni. Tehát az újságíró kérdése, az csak egy lehetőség arra, hogy elmondjuk a saját üzeneteinket. És így tekintsünk rá. Amikor megszólalunk, a retorikában sokszor mondják, hogy hát érdemes nagyon szépen fölépíteni egy fő üzenetet, és a végére hagyni a csattanót. A médiában ez nagyon másképp megy, mert hát elkezdünk hosszasan beszélni, az 2 perc múlva szól a szerkesztő, hogy köszönjük szépen, neki ennyi elég, megvan az a mondat, amit ő ebből ki akar szedni. Tehát az elején kell elmondani a lényeget, és utána, hogyha még van időnk, akkor a többit. Ha esetleg úgy kérdeznek, hogy egy félrevezető vagy valótlan állítás van a kérdésbe, akkor azt nem szabad úgy hagyni, hanem reagálni kell rá, hiszen hogyha úgy hagyjuk, akkor hallgatás, beleegyezés, akkor tényleg mi is elismertük, és az alapján válaszolunk. Aztán figyelnünk kell arra, hogy ha negatív állítást vagy minősítést mondunk, akkor azok beívódnak az emberbe. Ezek a klasszikus példák, hogy ne gondoljunk arra az autóra, ami ott áll az útkereszteződésben. Hát mindenki arra az autóra gondol, pedig én azt mondtam, hogy ne gondoljunk arra. És figyeljünk arra, hogy hogyan mondjuk, amit mondunk. Ne nagyon-nagyon magas szinten, ne nagyon szakszavakkal, ez sokszor szokott lenni hiba, hogy valaki nagyon szakértőnek akarja mutatni magát, és nagyon szabatosan, szakszerűen beszél. Nagyon nem fogják megérteni az emberek, egy nagyon átlagos szintet, egy értelmes 14 éves gyerek szintjén kell beszélni. Nagyon röviden szeretnék még beszélni arról, hogy miért nem csak kifele, hanem befele is, a szervezeten belül is kell kommunikálni. Eddig ugye csak a kifele történő kommunikációról volt szó. Akikkel együtt dolgozunk, akár legyen ez egy szervezet, egy cég, vagy akik, ami közvetlen, mondjuk egy plébániai közösség, vagy egy nagyobb egyházi szervezethez kapcsolódó önkéntesek, vagy ott dolgozók, ők hirdető oszlopai annak a szervezetnek a külvilágban. Őket mindenki kérdezi, keresi, egy krízis helyzetben is egyébként, hogy mi történt, mi van nálatok. Ha nekik nincs információjuk, hogyha ők csak ugyanúgy a médiából értesülnek, akkor nem tudnak mit mondani. Akkor nem tudják a mi álláspontunkat sugározni a többiek felé, akik őket kérdezik. Ráadásul nem is érzik maguknak az egész szervezetet, hiszen hát engem kihagytak bele, azt se tudom, mi van itt, a fejem fölött kommunikálnak. Nem is tudják hitelesen képviselni a szervezetet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy akár a külső kommunikációt megelőzően, vagy a sokszor jogi szempontok miatt nem működik, akkor egy időben befelé is kommunikáljunk, befelé is mondjuk el, hogy mi történt, hogy mit miért teszünk, hogy hogyan akarjuk megoldani a problémát, vagy hogyan oldottuk már meg a problémát, és mi lesz a jövőben. Egy nagyon jó példa volt erre. Évekkel ezelőtt egy olajfúró toronynál történt egy hatalmas környezeti katasztrófa a mexikói öbölben, és a British Petroleum, ami a tulajdonosa volt ennek az olajfúró toronynak, egyrészt kifele nagyon sokat kommunikált, másrészt befelé az ő több 1000 munkavállalója felé is indított egy nagyon intenzív kommunikációs kampányt. Egyrészt, hogy őket megnyugtassa, egyrészt, hogy feléjük mutassa, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik ezt, ami történt, és őket megerősítse abba, hogy ez egy olyan cég, ahol érdemes dolgozniuk, mert hogyha történik is valami rossz, ami ugye bárhol történhet, akkor legalább megfelelő módon kezelik. És kérték is a dolgozókat, hogy amikor ez szóba kerül, akkor mondják el ezeket az üzeneteket, ezeket a döntéseket, amiket már meghozott a szervezet, és mondják, hogy itt igenis kérem, komoly munka folyik, és nagyon hasznosnak bizonyult az utolagos visszamérések szerint, akár az ügyfelek felé, akár a partnerek felé, akár a magánismerősök felé ez a kommunikáció, hogy tudták csökkenteni azt a negatív felhangot, ami őket érte. Még egy dologra térnék vissza, amit mint szervezet nagyon érdemes belevésni a fejünkbe, és így nem általában egy média kérdése, de általában a média kommunikációra is vonatkozik. Mindig az a lényeg, hogy legyenek saját üzeneteink, és azokat mondjuk el, azokat írjuk le, és minden, ami e körött van, azok akár egy újságírói kérdés, az csak segít abban, hogy hát persze valami választ is kell adni arra, de hogy a válaszban már a saját üzeneteink is benne legyenek. Hiszen nem az újságíró a lényeg nekünk, ő csak segítség ahhoz, hogy eljussunk a mi célcsoportjainkhoz, a mi közönségünkhöz.
Kedves hallgatóink, Giannone Péter kommunikációs szakértőt hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál, a Két balkezes varázsló című meséjének 23. részét, melyet Kállói Molnár Péter olvas fel.
14. fejezet, amelyben hőseink megvívják első csatájukat, és igazi küzdelemben igazi győzelmet aratnak. A pinceajtó tárva nyitva, s éppen beléptek volna, amikor hatalmas, sötét alak állta útjukat. Nem volt se füle, se farka, se feje, se nyaka, egybeszabott feketeség volt az egész.
Hová? Hová?
Kérdezte bajóslatúan. Hangjában a jóindulat egyetlen szikrája sem volt felfedezhető. A pincébe, válaszolt Dongó készségesen. Valami azt súgta neki, jobb, ha udvarias.
Na csak,
mordult mögöttük egy, az előzőnél is szigorúbb, szortyogó hang, s egy másik fekete tömeg tornyosult föléjük.
A pincébe!
Ismételte egy harmadik.
A pincébe bandukolnak!
Gurgulázott a negyedik.
Bizony,
erősítette meg az ötödik.
Haj,
sóhajtott a hatodik.
Szegények!
Vihogott a hetedik, és már hét fekete óriás fogta szoros gyűrűbe őket. Kik ezek? Vacogta Éliás Tóbiás. Nem tudom, bicsaklott Fitzhuber Dongó hangja. Varázslói gyakorlata során most először találkozott szemtől szembe az ellenséggel, mert hogy ellenség fogja körül, azt minden porcikájában érezte. Úgy látom, be vagyunk kerítve, jegyezte meg reszketegen, pedig hűvösnek és tárgyilagosnak szeretett volna látszani.
És micsoda csóf csirkével,
jegyezte meg Csapcsöp, akiről már-már el is feledkeztek. A csóf óriások vezetője hátra hőkölt, láthatóan kellemetlenül érintette a láthatatlan, nagyhatalmú szellemecske jelenléte, de azután fenyegetően előrehajolt.
Csóf! Csürhe!
Csak is, mondta Csapcsöp. És most bólintottam,
tette hozzá.
Mi? A kukák ősi nemzetségéből származunk.
A fekete óriások vezetője sértett volt és dühös.
És nem tűrjük az eféle mitugrászok szemtelenkedését.
A többiek moccantak, és a gyűrű szorosabbra zárult.
Vedd tudomásul, te láthatatlan vakarcs, hogy mi kukától, a nagy mesebeli kukától eredünk. Hiteles származás levelek bizonyítják. Ő volt a mi ősapánk hat fivérével együtt. A történeti jog durva hamisításai közé tartozik, hogy a mesének azt a címet adták. Hófehérke és a hét törpe, az eredeti cím. Hófehérke és a hét kuka, sőt, a hét kuka és hófehérke, sőt, azt a némbert csak utóbb találtak ki a féle toldaléknak, és ilyen legényeket merszte csürhének nevezni.
Még be sem mutatkoztunk, igyekezett Dongó kedélyesre fordítani a fenyegető helyzetet. Én Fitzhuber Dongó vagyok, ez pedig itt Éliás Tóbiás, és ti, illetve önök...
Nem tudsz olvasni,
dörrent rá a főkuka.
Ide van írva,
bökött a mellére.
Hadd lássa az egész világ, nekünk nincs titkolnivalónk.
És valóban a kukák mellén girbe-gurba feliratok álltak. A főkukát úgy hívták Nimbus Endre Bertalan U 6/1. A következőt Nimbus Endre Bertalan U 6/2. A harmadikat Nimbus Endre Bertalan U 6/3, és így tovább. Valamennyiüket. Most legalább bemutatkoztunk, helyrészett Dongó.
Bebizony?
Így Nimbus Endre Bertalan U 6/1.
És készüljetek, ütött az utolsó órátok.
Na de miért? Érdeklődött Dongó.
Tó Tudjuk, hogy a csikorgó csőkorgó ellen vonultok, és mi a szövetségesei vagyunk. Már csak azért is megennénk titeket. Ezen kívül éhesek vagyunk, úgyhogy kétszeresen is megennénk titeket. Végül pedig nem bírjuk a sértegetést, úgyhogy háromszorosan is megeszünk titeket.
Nem eszik olyan forrón a kását? Kiáltott a csapcsöp. Hát ide figyeljetek ti, kuka, elfajzott mindenevő, csuf, cselvető ivadékai. Ide figyelj, Nimbus Endre Bertalan U, 6x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha csak egy ujjal hozzámertek nyúlni ehhez a két vándorhoz, velem gyűlik meg a bajotok.
Mondta Nimbus Endre Bertalan U, 6x1. Még úgy sem ettem láthatatlan izét. Fitzhuber Dongó kétségbe esetten kapta elő a mágus lexikont, hogy megnézze, mit tud ajánlani kukák ellen. Fellapozta az ellenségek címszót, de csak boszorkányt, sárkányt, gonoszt, törpét, koboldot, gnómot talált. Kuka sehol. Kétségbe esett. Végül megnézte a lábjegyzeteket. Az egyik így szólt, egyéb szörnyek, lásd, szabadulás szorult helyzetekből. Mire megtalálom a megfelelő varázsigét, egy falásnyi sem maradt belőlem, gondolta, és lapozott. A keresett helyen azonban ez állt, csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. Dongó szomorúan tűrte fel a palástja ujját, és néhány boxoló mozdulatot tett. Éliás Tóbiás követte, és valószínűleg a láthatatlan szellemecske is. Egymásnak vetették a hátukat. A harc, hát legyen harc, kiáltotta Dongó, és nekibúsultan belerúgott Nimbus Endre Bertalan U 6x6-ba. Az felordított fájdalmában. Kitört a háború. Micsoda küzdelem volt, micsoda küzdelem! Éliás Tóbiás karja, mint a cséphadaró. Fitzhuber Dongó varázspálcája, mint öklelő szálfa. Csapcsöp, meg láthatatlan pusztító förgetek. Hogy vittak egyedül? A kukák tömör hadrendben rohamozták őket, s visszapattantak sziklaszilárd sorukról. Döngött Nimbus Endre Bertalan U 6x4 oldala, és félig leszaggatva leffegett Nimbus Endre Bertalan U 6x2 teteje, és oldalára zuhant, s kiborult Nimbus Endre Bertalan U 6x7. Kuka elfajzott magzatai hullottak, mint a legyek, de feltápászkodtak újra, és kék folt sötét lett Éliás Tóbiás szeme alján, és a mohó Nimbus Endre Bertalan U 6x5 leharapta Dongó palástjának egyik szárnyát, és csapcsöp zihálva megjegyezte, ó, jaj, orba vágtak, szorult a hurok a három hős körül, kevesen voltak, akárhogy vittak. Bár csak itt lenne a két dzsin, sóhajtott Dongó, bár csak itt lennének. És abban a pillanatban ott termett Jim tata és fia, az ifjú Jim Fizz. Egy szót sem szóltak, nem kérdeztek, csak belevetették magukat a küzdelembe. És kuka talpon nem maradt, amerre a két kisújnyi dzsin járt, megingott a fekete óriások hadsora, s egy perc sem telt belé, megverve, jajveszékelve, sebeiket nyalogatva futottak, amerre láttak. Legelől és legsebesebben a nagyszájú főkuka futott, Nimbus Endre Bertalan U 6x1. Dongó, Éliás Tóbiás és csapcsöp olyan fáradtak voltak, hogy szólni sem tudtak. A két hős, bátor dzsin pedig összekapaszkodott, eljárták győzelmi táncukat, és diadalmasan énekelték. Dzsinna dratta, dzsinna dratta, dzsinna, dzsinna, dzsin. 15. fejezet, amelyben Éliás Tóbiás, Fitzhuber Dongó és csapcsöp hosszú töprengés után megfelelő formát találnak, hogy kifejezzék a győzedelmes küzdelem feletti örömüket, és biztosítsák el nem múló hálájukról Jim tatát és Jim Fizzt. Úgy határoznak, hogy erről később alkalmas helyen, időben és körülmények között levélben is értesítik majd az érdekelteket a tartalomhoz méltó cickafark írással és egyéb illő külsőségek közepette, úgy mint PH, SK, stb. A tervezett irat megközelítőleg ilyen lesz.
Kedves Gin Tata és kedves Gin Fizz, mód felett örülünk a kemény küzdelemben aratott győzelemnek. Hálásan köszönjük segítségeteket. Tiszteletteljes üdvözlettel Éliás Tóbiás, Fitzhuber Dongó és Csap Csöp.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 23. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal az elmélkedés befejezésekor talán egy kicsit furcsa módon sikerült a befejezés, hiszen arról beszéltünk a zsinatnak a 35. pontja alapján, hogy olyan helyeken, ahol nincs lelkipásztor, vasárnapokon és ünnepeken, vagy talán néha még egyes köznapokon is, a zsinat külön is hangsúlyozza az adventi és a nagybőti időszakot, a liturgiát vagy diákónus, vagy a püspök által megbízott személy irányítsa. Sajnos ez korunkban egyre inkább elterjed, hiszen a hivatások száma, mintha fogyatkozóban volna, hogy finom legyek. Éppen ezért szükség van megfelelően fölkészített világiak, jobb esetben diákónusoknak a bevonására a liturgiában. Hozzáteszi azonban a zsinat, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy sem a diákónus, sem a megbízott világi személy nem szentmisét végez, hanem a liturgia egy bizonyos formáját végzi, mindig a főpásztornak a megbízásából és az utasítása alapján. Fontos ezt megjegyezni, és fontos hangsúlyozni, hogy nem a rendes liturgia végzése ellenére, hanem a híveknek az Istennel való találkozásának elősegítésére alkalmas eszköz ez. És akkor a mai rész a következő pontokban a zsinat a latin nyelvről beszél, annak használatáról, amiről azt hangsúlyozza, hogy a latin nyelv használata továbbra is érvényben marad, meg kell tartani. De a liturgia és a szentmise, illetve a szentségek kiszolgáltatásának területén hasznos lehet, mondja a zsinat, az anyanyelvnek a használata. Ez ma már elterjedt az egész egyházban. Meg van engedve, folytatja a zsinat, sőt, hasznos a széleskörű alkalmazása az anyanyelvnek. A zsinat talán még kicsit keskenyebb területet használt, vagy próbált megfogalmazni az anyanyelv használatára, azonban azóta tudjuk, hogy fejlődés történt ezen a téren, habár megmarad a latin nyelvnek az elsődlegessége, mégis egyre inkább elterjedt és elterjed az anyanyelvnek a használata. A fordítás azonban nem mindegy, hogy milyen. Így ír a 36-os pont 4. paragrafusán a zsinat. A latin szövegnek a liturgiában használt népnyelvű fordítását a területileg illetékes egyházi felsőbbségnek kell jóvá hagynia. Ez olyannyira fontos, nemrég jelent meg az új misekönyv a Magyar Egyházban, hogy ezt nem csak a liturgikus bizottság, nem csak a püspöki kar, hanem a Vatikán illetékes szerve is jóvá hagyta, és ezután került bevezetésre. A következő pontokban a pluralizmusról beszél a zsinat, és azt mondja, hogy az egyház hitét és a közjót nem érintő dolgokban nem kívánja kötelezővé tenni a formák merev egységét, még a liturgiában sem, sőt ápolja és fejleszti a különböző népek és nemzetek adottságait és örökségét. Ami tehát a népek szokásaiban nincs elválaszthatatlanul egybekapcsolva babonákkal és tévedésekkel, azt jó akaratulag mérlegeli, és ha lehetséges, teljesen érintetlenül megőrzi, sőt, olykor magába a liturgiába is beépíti. Ha ez összeegyeztethető a liturgia szellemével. Természetesen fontos, hogy a római ritus alapvető egységét meg kell tartani. A különböző változatokról ezt írja, helyet kell adni a törvényes változatoknak, alkalmazkodnia kell a különféle közösségekhez, vidékekhez és népekhez, különösképpen a missziós területeken. Ez legyen mérvadó a liturgikus könyvek fölülvizsgálatánál is. Megjegyzem, hogy ez megtörtént a 60-as évek végén, de folytatólagosan történik az újabb liturgikus könyvek kiadásánál is. Természetesen újra hangsúlyozza a zsinat az egyházi felsőbbség illetékességét. Fontos hangsúlyozni azt még egyszer, nem utolsó helyen, és talán még többször fogjuk említeni, hogy a liturgia, a szentmise az nem magán cselekvés, és éppen ezért nem lehet olyan változásokat, szövegvariánsokat beszőni a szentmise szövegébe, amit akár a pap, akár a hívek szeretnének. Fontos és lényeges, hogy az egyházi főhatóság, felsőbbség eldöntheti, mi való a liturgiába, és mi nem. A 39-es pontban erről ír a zsinat. A területileg illetékes egyházi felsőbbségeknek, amelyről már szó volt az eddigi paragrafusokban, feladata, hogy megállapítsa az alkalmazásokat, főleg a szentségek kiszolgáltatására, a szentelményekre, körmenetekre, a liturgikus nyelvre, az egyházi zenére, a művészetekre vonatkozóan, természetesen a liturgikus könyvek hivatalos kiadásaiban rögzített határokon belül, s az ebben a konstitúcióban lefektetett alapelvek szerint. Azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás egyértelműen jelzi az előbbiek elmondásának igazát. A következő pontban mélyrehatóbb módosításokról beszél a zsinat, és azt mondja, hogy nehezen megoldható az alkalmazása a módosításoknak, Éppen ezért az egyházi felsőbbségnek gondosan és bölcsen meg kell fontolnia az egyes népek hagyományaiból, lelki világából, mit lehet beépíteni az Isten tiszteletben. Hasznosnak és szükségesnek ítélt alkalmazásokat az apostoli szentszék elé kell terjeszteni, és annak jóváhagyása után bevezetni. A második alpontjában, a 40. pontnak pedig így ír, mivel az alkalmazásnak szükséges körültekintéssel kell megtörténnie, az apostoli szentszék meg fogja adni a fölhatalmazást a területileg illetékes egyházi felsőbbségnek, hogy adott alkalommal megfelelő közösségekben meghatározott időre a szükséges előzetes kísérletezéseket engedélyezze és irányítsa. A harmadik pontban pedig a missziós területekről szól, azt írja, főképp a missziós területeken sajátos nehézségek szoktak támadni a liturgikus törvényhozásban, ezért a liturgikus törvények megalkotásában szakértőket kell bevonni. Vagyis a liturgia szakembereinek kell részt venni akár missziós területeken, bár megjegyzem lelkipásztorként, hogy Európa ma újra misszionálandó terület, tehát missziós terület, tehát nálunk is fontos a liturgikus szakemberek bevonása a bizonyos változásokban. Ezt a Magyar Püspöki Konferencia a liturgikus bizottságával mindenkor próbálja megtenni. Kedves rádió hallgatók, innen szeretnénk folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió.
Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak.